Jó reggelt kívánok minden nézőnknek, sziasztok! Én Iczés Amrus vagyok, a Partizán szerkesztője. Tegnap Lengyelországban megtartották az elnökválasztás második fordulóját, ahol szűk többséggel ugyan, de Karol Navrocki nyert, a jelenleg ellenzékben lévő egykori kormánypárt, a PiS által támogatott független jelölt. Bár a lengyel államfő szerepe elsősorban szimbolikus, mindkét oldalnak kiemelt politikai jelentősége volt az eseménynek, úgyhogy megérdemli, hogy most külön adásban is foglalkozzunk kicsit az eredmények értékelésével. Ahogy beszéltünk arról a május 18-ai lengyel-román kettős elnökválasztási adásunkban, az első forduló nagyon szorosra sikerült, és így alakult ez a második fordulónál is. Egészen ma hajnalig nem voltak egyértelmű eredmények, de most arra kiderült, hogy 71,63%-os részvételi arány mellett Navrocki nyert, nagyon szűk többséggel, körülbelül 51%-kal. Hogy mit jelent ez a Lengyelország, a közép-európai régió és Európa szempontjából, arról fogunk beszélgetni Zöld Zsombor külpolitikai szakértővel. Mielőtt elkezdenénk, nagyon szeretnének megkérni titeket, hogy támogassátok a Partizánt, hiszen tudhatjátok, hogy a kormány új törvénytervezete ellehetetlenítené a működésünket, a finanszírozásunkat, ezért kérlek, még most szálljatok be a finanszírozásunkba a képernyő alján, vagy a leírásban található linken keresztül. És akkor most köszöntöm az adásban Zöld Zsombor szakértőt, külpolitikai szakértőt. Szia Zsombor, köszi, hogy itt vagy.
Szia Ambrus, köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit.
Na hát most akkor adjuk be azt a grafikont, amit a nézőink láthatnak hamarosan, amin látszik az eredmény is, hogy Navrocki 50,89%-ot szerzett, míg Rafał Trzaskowski, a varsói főpolgármester, 49,11%-ot a második fordulóban. Zsombor, mielőtt a részletekre rátérnénk, azt szeretném kérdezni, hogy hogy értékeled ezt az eredményt? Ez inkább Navrocki győzelme, vagy Trzaskowski vesztesége?
Ha ennyire egyszerűen kellene megfogalmazni, akkor bocsánat, de mindkettő. Tehát itt arról is van szó, hogy a 2023-ban hivatalba lépett lengyel kormányról fél időben mondtak a lengyel választópolgárok egy véleményt. Ugye ez egy adott értelmezés szerint ez egy sárgalapos figyelmeztetés a kormánynak, amire egyébként szerintem minden jobb megvolt, vagy meg lehetett a szavazóknak. Az viszont mindenképpen Navrocki, és nem csak Navrocki, hanem egyébként Jaroszláv Kaczyński győzelme, és hogy ennyire szoros győzelem, tehát eleve az, hogy ennyire szoros volt mindkét fordulóban, az meg különösen, hogy a második fordulóban megnyerte.
Ugye nagyon szoros volt a különbség az első fordulóban, ahogy beszéltük, ezért nyilván felértékelődött annak a két hétnek a jelentősége, ami a két forduló között eltelt. Milyen stratégiát választott itt a két jelölt?
Gyakorlatilag szerintem azt folytatták, amit korábban elkezdtek. Tehát az egy ennyire polarizált, majd erről szerintem később beszélni fogunk, társadalomban nagyjából teljesen egyértelmű volt, hogy az első fordulóban nem lehet megnyerni. Ugye ez akkor két fordulós, hogyha az első fordulóban senki nem éri el az 50% plusz egy szavazatot, ugye ez bejött. És azt is azért lehetett számítani, vagy talán lehetett arra számítani, hogy már az első fordulóban is nagyon szoros lehet az eredmény. Itt, ha nem a szociológiai, hanem a politológiai dolgokat vesszük figyelembe, vagy arra koncentrálunk, akkor itt egy pár dolgot azért el kell mondani. Az egyik az, hogy az elmúlt mondjuk nagyjából 10 év választási tapasztalatai azok, hogy a PiS-nek a saját szavazója leginkább mobilizálhatók, és a leginkább elkötelezettek a saját pártjuk felé. Tehát a többi is elmegy szavazni, csak sokkal kisebb valószínűség szerint szavaz a saját pártjára, tehát sokkal inkább fluktuáló szavazói magatartásról beszélünk mindenhol máshol, kivéve a PiS-nél. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy tehát az első cél az volt, hogy legalább a saját szavazóidat a lehető legnagyobb arányban, minimum az első fordulóra, de inkább a másodikra azért urnához vidd úgy, hogy ők le is szavaznak a te jelöltedre. A másik dolog az, hogy ugye itt a bizonytalanokra lőttek, most bocsánat a kifejezését, pozitívan meg negatívan is, ugye a pozitív lövés az volt, hogy szavaz ránk, mert mi jobb alternatívát biztosítunk neked, vagy számodra, vagy a mi alternatívánk jobb. A másik pedig az, hogy megpróbálták ellehetetleníteni, vagy eltántorítani a bizonytalanokat, hogy a másik jelöltre szavazzanak. Ugye, amit a két forduló között láttunk, hogy itt azért a közhangulat az elment egy botrány-botrány hátán történetbe. Nem azt szeretném mondani, hogy ezek a botrányok megalapozatlanok voltak, hanem azt, hogy fölsófolták a hangulatot, és gyakorlatilag szerintem kis túlzásra egy ilyen világvége hangulatot is bele lehetett érezni a történetben, hogy vagy ő, vagy mi. Ami nagyon érdekes volt, a hétvégén beszélgettem valakivel, aki kint él, és azt mondta, hogy beszélgettek családi körben, és fölmerült az, hogy a lengyel társadalom alapvetően nem igazán szereti azt, hogyha neki felülről megvan mondva, hogy akkor ki a jobb jelölt, vagy kinek kellene szavazni. Tehát itt volt az első olyan jelzés, mondom, itt nem beszélünk másról, mint két nappal korábbi infóról, vagy benyomásról inkább, hogy egyszerűen lehet, hogy az is közrejátszik majd az eredményben, hogy a lengyel szavazók egy részének elege van abból, hogy valamire úgymond kötelező jelleggel le kell szavazni, és DAFKE leszavaznak arra a jelöltre, akire elvileg úgymond, most idézőjel mondom, nem kéne. Tehát itt egy csomó mindenki jött ebben a választásban, ami nagyon érdekes első fordulóhoz képest az, hogy ha megnézzük azt, hogy az első fordulóban a fiatalok hány százaléka szavazott, az eddig a politikában nem feltétlen jelenlévő pártok képviselőire, itt Menzelre gondolok, illetve Adrián Sandbergre gondolok, tehát lényegtelen, hogy bal oldalra vagy jobb oldalra, vagy fent is oldalra, jobb oldalra vagy bal oldalra, 71 százalék. Tehát amikor azt mondjuk, hogy itt van egy elvitelemes hangulat, vagy gyönyörű hangok kifejezésre, az Enza és Establishment, akkor ezért nagyon jelentősen jelen volt az első fordulóban, és ugye a kérdés az volt, tehát Lengyelország vonatkozásában ez az elvitelemes hangulat, ez mindkét nagy pártot érinti, mind a PO-t, mind a PISZ-t. Tehát ők azok, akik az elmúlt több mint 20 évben változó összetételben, de gyakorlatilag folyamatosan kormányzatot átadják az egyik a másiknak, és ebből úgy tűnik, hogy generációs és egyik történetek miatt a választók egészének egyszerűen elege lett. És az arra úgy lett elege, hogy ez most már mérhető és az eredmény befolyásoló elutasítottságot jelentett.
Arra irányult a kérdésem, hogy Csaszkovszkit azért esélyesnek tekintették még néhány héttel a választás előtt is, és most végül is hát szüken, de alul maradt, nem nyerte meg a választást a varsói főpolgármester. Mit ronthatott el szerinted, min múlt az, hogy végül nem tudta beteljesíteni ezt a szerepet?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ami kiderült, tehát jelen pillanatban még csak a létpol eredményeket vizualizálták, úgyhogy én is nagyon sok szempontból csak a sötétben tapogató vagyok, tehát jelen pillanatban még nem tudtam senkit sem felhívni, vagy elérni, aki ugye kint él, illetve azok a részletes, főleg adatvizualizációs dolgok, amik ilyenkor kiszoktak jönni, azok majd nincsenek kint, vagy még nem láttam őket. És az egyik ilyen, ami viszont ami kijött, az volt, hogy hogyha a kormány tömbről beszélünk, tehát az összes pártról, aki ugye ezt a kormánykoalíciót alkotja, a saját szavazóink kívül még onnan tudott fölszívni természetes szavazót, vagy szavazót Csaszkovszki a második fordulóra, ugye az derült ki, hogy aki nem ment el az első fordulóban, nagyjából egy plusz 5-6 százalékig jelentett egyébként, aki ugye Csaszkovszki rakózta be a másodikban, és ebben egyébként megverte, tehát jobb eredményt ért el, mint Márocki. Ami érdekes viszont, és ez egy ennek erre lehet magyarázatot találni, de ez még őszintén bennem sem kristályosodott ki teljes mértékben az a következő. Hogy ennek a kormánykoalíciónak a legcentristább tagja, és már mindjárt mondom, hogy ez miért az fontos, ugye az a Lengyelország 2050, ami eleve egy két pártálló szövetségként jelenik meg a politikai platformon, ugye nagyjából a szövetség létrehozása mögött az egyik mögötti ok az volt, hogy az egyik tudta hozni a társadalmi beágyazottságot, ez ugye a lengyel parasztpárt vagy néppártok félszámek rövidítünk, a másik pedig ugye nagyvárosokból fakadóan fogalmazott így az erőforrásokat, ez pedig ugye a harmadik út volt. Na most valami brutális módon a nyers adatokból azt tűnik ki, hogy emögül a társaság mögül
átvándoroltak a szavazók. És itt a nagy kérdés, hogy hova. Tehát, hogyha megnézzük, szerintem később majd a vajdaság, amikor a vajdaságig, tehát a megyei szintről beszélünk, a megyei szinten azt tűnik ki, hogy a PISZ talán 5 megyét hozott, és ugye Csaszkovszki pedig 11-et. De ha lemegyünk a megyei szint alatti szintre, majdnem a teljes ország gyakorlatilag kék, ami ugye a PISZ-nek a hagyományos megjelenítési színe. Tehát arról lehet beszélni ebből a szempontból, hogy valamit a választók lakhelytől függetlenül, tehát most bocsánat, földrajzi kelet-nyugat megosztástól függetlenül, ugyanúgy éreztek az ország nagy részében, és szerintem itt arról is lehet szó, hogy olyan dolgokban és olyan policy területen, tehát olyan törvényhozási területeken, ahol a kormánytól elvártak volna egyébként változást, ott nem feltétlen történt meg. A rövid válasz a kérdésedre az, hogy Csaszkovszki valószínűleg nem tudta kellőképpen mobilizálni, illetve elég erőteljes a gyanú arra, hogy nem tudta kellőképpen mobilizálni a nagyvárosi lakosságot. A kérdés, hogy ez a lakosság miért maradt otthon? Miért gondolta azt, hogy egy olyan környezetben, ahol a narratíva az volt, hogy ennyire kiélezett a helyzet, zárójelben igen, akkor ők inkább otthon maradnak, és gyakorlatilag elveszik, vagy nem adják oda megint a szavazatukat vagy annak a pártnak, vagy párt csoportosulásnak, amire esetleg két évvel korábban leszavaztak.
Itt említetted már ezt a megyei szintet, és a, vagy hát vajdasági szintet, és az alatta lévő kategóriákat, és volt egy ilyen térképes kérdés, szeretnék feltenni, hogy volt az első fordulóban egy nagyon érdekesen látható kelet-nyugat megosztottság a szavazatok megoszlásában, hogy melyik jelölt hol teljesített jobban. Ez a második fordulóban mennyire volt jelen, és egyébként minek köszönhető ez a földrajzi megosztottság Lengyelországban?
Hát a vajdasági szintet nézzük, akkor a válasz az egyértelműen igen, tehát nagyjából ugyanazokat, a vajdaságokat tudta elhozni Navrocki. Itt ugye az elmúlt mondjuk egy hónapban egyre több hír szólt arról, hogy a Vudzsi, magyarosan Lódzi vajdaság lehet egyébként az, amelyik billeg, és aminek az eredménye most egyébként Navrockit hozta ki. Viszont mondom, hogy ha lemegyünk ez alá, akkor teljesen más lesz a kép. Tehát ez kicsit kis túlzással, minthogyha az Egyesült Államok elnökválasztási térképét láttuk volna gyakorlatilag megyei, tehát nem az állami, hanem az államokon belüli megyei szinten, teljesen más a kép, hogy minek köszönhető ez. Ez részben szerintem egy történelmi okok miatt ugye mindenki ismeri Lengyelország hármas felosztását, viszont amit szeretnék itt hangsúlyozni az, hogy a kelet-nyugati meg városvidéki felosztás az csak kettő azok között a felosztások között, ami most a lengyel társadalmat megosztja, vagy amiben ugye a lengyel társadalom mozog, akár politikailag, tehát választói akaratban, akár szociológiailag. Tehát van más faktor is, hogy ez milyen arányban magyarázza, vagy magyarázhatja a végeredményt, az mondjuk szerintem a pártok belső mérései jó valószínűség szerint ki fogják deríteni. Jelen pillanatban, hogy mondjak egy-két ilyen törésvonalat. Ugye vidékváros kelet-nyugatról beszéltünk, van egy idős fiatal, tehát egy generációs törés, van egy alacsonyan és egy magasan képzett, fogalmazunk így, hogy társaság, van egy olyan társaság, hogy föl lehet húzni egy olyan dihotómiát, amivel mondjuk a szolgáltató államban hiszünk, tehát nekünk az állam adjon transfereket versus ellátó államban hiszünk, vagy bocsánat, ez az ellátó állam, a szolgáltató állam pedig az, hogy teremtse meg azokat a feltételeket, amelyekben ugye én tudok boldogulni mondjuk kisvállalkozóként vagy középvállalkozóként. Ilyen értelemszerűen egy ideológiai törés, ilyen az a törés, amiről áttételesen ugye az előbb beszéltem, hogy van egy olyan társaság, aki elutasítja a POP által jellemzett duopóliumot. Ez egy nagyon szép szó, ezt itt szokták kint emlegetni. Tehát mondok egy-két ilyen adatot. Most az derült ki például, hogy az alapfokú végzettségnél például Navrocki több mint 70%, vagy alapfokú végzettséggel rendelkezők körében Navrocki 73%-nyi eredményt ért el. Azokból, akik gazdálkodóként a földből élnek, 80% fölött.
Az első fordulónak volt még egy ilyen demográfiai érdekessége Slavomir Mencenhez kötődően, aki a konfederáció jelöltje volt, és több mint 14%-ot ért el, ez egy szélsőjobboldali tömörülés, és hogy ő a fiatalabb generációk között volt kifejezetten népszerű. Ez mivel magyarázható, és aztán azt is mondd el kérlek, hogy ezekre a szavazókra aztán hogyan lőtt a két jelölt a két forduló között, és szerinted mennyire volt sikeres az ő megszólítási taktikájuk?
Amit most szeretnék, vagy megpróbálni hangsúlyozni legalábbis, hogy itt nem arról van szó, főleg az első forduló eredményének ismeretében, tehát két olyan párt jutott be, vagy kapta a harmadik és legtöbb szavazatot, illetve a negyedik legtöbb szavazatot, akiknek az összeredmény körülbelül 20%. Én nem gondolom azt, hogy a lengyel társadalom most pestiesen fogalmazva berácult volna. Tehát itt nem egy ideológiai azonosulás van emellett, vagy főleg egyébként Mencen támogatóinál a szélsőjobboldali ideológiák vonatkozásában, vagy felé. Szerintem ez egy sokkal nüanszosabb, sokkal részletesebb, és elsősorban ténylegesen szociológiai magyarázatot igényel, hogy ez miért van. Ebben benne van egy protest, vagy miért volt így. Ebben benne van egy protestszavazat is, de benne van az is, hogy egyébként a ténylegesen szélsőjobboldali pártként induló konfederáció azért fölvállalt olyan kérdéseket, legalábbis narratíva szempontjából. Ilyen volt például egy deregulált, tehát egy olyan állam, aminek szüksége az, hogy a vállalkozó szabadsága biztosítása érdekében mondjuk dereguláljon, szükséges-e ebben az államban egy adóreform, amiket magukénak tudtak érezni. Tehát itt politológiai szempontból arról van szó, hogy pontosan emiatt a duopólium miatt, tehát egyik oldalon PO, másik oldalon PISZ, a politikai centrum kiürült. Már a 23-as választáson is az volt az egyik tét, hogy egyfelől ki akar betörni ebbe a centrumba, kettő ki akar, illetve ki tud megmaradni ebben a centrumban. Tehát a 23-as választáson, és most is az volt az érdekes, hogy amikor tévévitára került például sor, a konfederáció mindig aktuális jelöltje nem elsősorban a PISZ meg a PO jelöltjével vitatkozott a legtöbbet, hanem a harmadik útéval. Tehát Hovnyát próbálták meg leginkább felkérdezni azzal kapcsolatban. Ez egy teljesen tudatos stratégia volt a konfederáció részéről. Ők azok, akik egyébként nem beszélve erről, de le akarják zárni ezt a szélső jobboldali múltat, és de nem csak az, hogy be akarnak, hanem meg akarnak ragadni gyakorlatilag a centrumban. Brown egy picit más, tehát ő ugye a konfederációban kezdett, majd ugye az elmúlt mondjuk egy-másfél évben egy irdatlan botrányt okozott Lengyelországban, és ezt egyszer nem lehet menteni, és nem is akarom menteni. Konkrétan az történt, hogy egy Hanuka ünnepségen, amit tehát a lengyel parlament alsóházában tartottak, megfogott egy poroltót, és eloltotta a menórát. Na most ekkor már felmerült az, hogy azonnal kipakolják a pártból, csak hogy olyan mennyiségű kritika érkezett, és ezt egyébként a konfások mondták, azt hiszem ezt Mencen nyilatkozta, hogy itt gyakorlatilag szankcionálni kell nem csak Brown-t, hanem a konfederációt, hogy ez visszacsapott, és akkor még megvédték. Na most ez az a buborék, ami kidurrant most az elnökválasztási kampányban, ugyanis Brown ráindult Mencenre, és hát innentől kezdve nagyon nem volt más út, mint az, hogy akkor elköszönnének egymástól. Zárójel kezdődik, én azért felvetném azt a fél gondolatot, miszerint az, hogy Brown láthatóvá tette a szélső jobboldali ideológiák iránt fogékony lengyel társadalmat szavazat szempontjából, ezzel mindenkinek jót tett. És most mondok egy, vagy szeretnék mondani egy másikat, hogyha az első fordulós eredményeket rávetítjük megint a lengyel politikai térképre, de bőven a vajdasági szint alatt, akkor azt látjuk, hogy három régióban, tehát eleve ugyanúgy, mint Mencelnél, Brown is gyakorlatilag a teljes országból kapott szavazatot, tehát nem az van, hogy valahol konkrétan nulla, tehát tényleg a 3%-i szavazat, és Brown esetében ez három területre koncentrálódott, Zakopána környékére, illetve két olyan környékre, amit én mondjuk társadalmilag úgy tudnék leírni, hogy részben agrárvidék, nem dominánsan vagy nem feltétlenül dominánsan agrárvidék, illetve regionális középvárosok között húzódik. A kérdés megint politikai szempontból az, hogy volt-e olyan mérsékelt politikai erő, amelyik az elmúlt több mint három évben, és most mondok egy hívószót, ukrán búza és társai, nem csak az, hogy megpróbálta fölvállalni ezeknek az embereknek az érdekképviseletét, hanem hatékony is volt-e. Tehát a két, tehát mind Mencen, mind Brown támogatottsága mögött szerintem egy társadalmi vészjelzés is ott van, hogy gyerekek, a jelenleg uralkodó politikai elittek képtelenek a mi problémáinkat felvállalni, azokat értelmezni, stb. Stb.
Na hát akkor térjünk rá kicsit ennek a duopóliumnak még a jövőbeni elemzésére. Mégiscsak Karol Navrocki nyerte a választást. Róla mit kell tudni, mi az ő politikai profilja, honnan jön? Röviden mondd el, kérlek.
Hát ami nagyon érdekes, hogy tehát Lengyelországban van egy erőteljesen regionális magatartás, akár a politikában is. Navrocki Gdańskban volt helyi képviselő, tehát Gdańsk egyik kerületének képviselője volt. Ugye Gdańsk viszont a PO-nak a hazája. Tehát, hogy ez egy érdekes történet politikailag, hogy pont abból a városból jön, ahol a PO nagyon-nagyon-nagyon otthon érzi magát. Ez a kis túlzással Debrecen és Fidesz kategória lehet, ha itt ráhúzzuk a magyar viszonylatra. 6-7 éven keresztül helyben dolgozott, majd utána egy országos állami fenntartású intézmény, ez a bizonyos Nemzeti Emlékezés Intézete igazgatói pozíciójába került. Tehát ő alapvetően történész, tehát olyan témákkal foglalkozott, amik a kommunizmus alatti lengyel elnyomástról szóltak. Gdańskban van egy múzeum, ez a II. Világháborús múzeum, annak az igazgatója lett, vagy annak az igazgatójára nevezték ki, és utána lett egyébként, vagy ment gyakorlatilag az IPM-ben. Tehát politikai szempontból neki nagyon pici karrierje van eddig.
És ugye ezt a választást, ezt mind a két fél, illetve hát a két fél, akik uralják ezt a mainstreamet, valamilyen értelemben a Tusk kormányról szóló népszavazását tette. Ugye 2023 óta kormányoz Donald Tusk vezetésével a polgári koalíció, ahogy ezt említetted, és hát a PISZ, a Jog és Igazságosság pártja ennek a elutasítására, Tuskék pedig arra biztattak, hogy könnyítsék meg a dolgát a kormánynak a szavazók azzal, hogy egy velük barátságosabb elnököt választanak. Hogyan tudnád értékelni ezt a körülbelül két éves munkáját a kormányzatnak Lengyelországban?
Ez borzasztóan érdekes. Tehát ugye 22-ben, amikor februárban kitör, vagy abszolút elválik az orosz-ukrán háború, akkor a PISZ nagyon gyorsan és zárójelben szerintem nagyon jól reagál. Tehát ők felmérték azt, hogy az a nemzeti törekvés miszerint jó lenne, hogyha végig ott lennénk az asztalnál, ahol ezek mondjuk biztonságpolitika, meg külpolitika európai szinten akár, vagy NATO szinten születnek, ott így végig lenne nekünk egy bérelt helyünk, és ne lehessen minket kiküldeni egy pohár vízért. Ez megjelent abban, hogy ők ugye ezt azóta többször vagy sokszor megfogalmazott regionális középhatalmi státuszt szerették volna elérni, és ebben meglepően sikeresek voltak. Ennek sok oka van, van belföldi, van külföldi, a német kormányzat gyengesége is például egy ilyen külföldi, illetve külpolitikai ok. A lényeg, hogy ők gyakorlatilag foggalkörömmel kiváltak maguknak egy relatíven egy mozgásteret. Most amikor 23-ban jönnek tuszkéket, hülyék lettek volna ezt feladni, vagy ebből bármit feladni, egy brutál átkeretezés kezdődik. Most egy ilyen példa, lesz ebből több is, hogy Csaszkowskit is felkérdezték, illetve a jelenlegi kormánykoalícióban a működő, hát dolgozó védelmi minisztert is azzal kapcsolatban, hogy hát önök 22 előtt azért mondtak olyan dolgokat bizonyos védelem vagy biztonságpolitikai kérdésekről, amik azért nem feltétlen voltak jók. Hogy van az, hogy most már ezeket a dolgokat zászlóra tűzve viszik a politikát? És ott mind a ketten azt mondták, hogy hát azóta megváltoztatták a véleményüket, de egyébként a PISZ rosszul csinálta. Tehát, hogy ami ez lépésről lépésre történt az, hogy Tuskék gyakorlatilag maguknak vindikálták a biztonságpolitika alakítását, és azt a narratívát is, ami egyébként ezt a biztonságpolitikai mezőt a választópolgár előtt alakítja. Konkrét példa erre még az, hogy amikor tavaly októberben kijön egy migrációs stratégia, abban hát nem igazán van arról szó, hogy itt akkor humanitárius szempontból kell kezelni azokat. Ez egy olyan dokumentum, amit jó szokásuk feleltéről nem felejt, vagy elfelejtettek lefordítani angolra. Tehát még a hozzáférés is úgymond külföldről egy picit meg lehet nehezítve. 30 pár oldalról beszélünk, az első oldal kellős közepén az van, hogy a migrációs stratégiát egy integrációs stratégia nélkül nem lehet véghez vinni, az integráció értelemszerűen az ukrán munkavállalókról szól. Na most innentől kezdve a PISZ-nek mozgástere nem volt. Tehát amit látunk, tehát ilyen nüansz, egyébként fontosabb, tehát úgy mondom, hogy nüansz, hogy ne a teljes spektrumot nézzétek, vagy nézd, hanem az, hogy arról beszélgetni, hogy biztonságpolitika, nincs különbség. Arról beszélgetni, hogy mondjuk a polgári védelem fontosságát hogy kell növelni, nincs különbség. Amiben van különbség, az, hogy mi az az intézményrendszer, amiben a mondjuk Navrocki, illetve a kormány elgondolja ezt. Navrockinek volt ez a kijelentése a kampány során, hogy ő a NATO-n belüli erős Lengyelországot szeretné látni. Most itt a sorok között, hogy belelátjuk-e azt, hogy ez azt jelenti, hogy akkor az EU-val nem foglalkozik, az mondjuk interpretálás kérdése, én mondjuk egy picit beleláttam. A kérdés az ebből a szempontból, hogy az a nemzetközi környezet hogy fog alakulni, amiben ezt a lengyel, vagy ezeket a lengyel érdekeket föl lehet tölteni, illetve érvényesíteni lehet, és itt azért lehet feszültség a mondjuk így a kormányzat meg a leendő elnöki kabinet között.
Erre mindjárt szeretnék rákérdezni, de még egy picit a kormányzathoz, hogy azt a közmédiát és igazságszolgáltatást érintő átalakítási folyamatot, amit Tuskék megkezdtek, és hát a folytatása volt az egyik nagy kérdése az elnök választásnak. Ezt hogy látod, hogy ez inkább a jogállamiság visszaállítására való törekvés, vagy valami olyasmi leuralási kísérlete az intézményrendszernek, mint amit korábban a PISZ Pepitában megcsinált?
Lehet, hogy cinikusnak fog ez hangzani, még a látszatát is el akarom kerülni, de szerintem ez elsősorban az egyénekben dől el Lengyelországban, és mindjárt mondom, hogy ezt miért gondolom így. Egyfelől, ha jogi szempontból nézzük a dolgot, azért voltak olyan lépések, amiket ez a kormányzat tett, amik jogilag nem feltétlen voltak tiszták. Tehát mondjuk egy jogi kötőerővel nem rendelkező parlamenti határozat alapján valamit elindítani, az úgy hát fölmerülnek jogi kérdések. Hogy fölmerülhetnek jogi kérdések. Tehát én értem azt a törekvést, ezt többször mondtam eddig szerintem, hogy a kormányzati akaratot biztosítani akarják, csak ez gyakorlatilag sikerült elhúzni egy jó ideig, és innentől kezdve azért már fölmerülnek dolgok. Ami viszont nagyon érdekes volt, és ez megint a média, mint fegyver használat, vagy ha ezt így lehet mondani. Volt egy időszak, amikor különböző PISZ-es politikusokat vettek őrizetbe. Na most, amikor ez a média jelenlétében történt meg, tehát sarkítva kilépett az ajtón, ott volt 5 kamera és csattant a bilincs, akkor a PISZ-szel egyébként nagyon közeli barátságot nem ápoló Viborcsa, mint országos napilap mondta azt egy cikkben, miatt talán a főszerkesztő helyettes írt, hogy akkor ezt eddig is ne tovább. Tehát nem akarunk visszamenni odáig, mint mondjuk a kommunizmus alatt, hogy gyakorlatilag a médiát díszletnek és eszköznek használtok ennyire direkt politikai történetekben, utána azért egy picit vissza is vettek ebből. Tehát ez közel nem egyértelmű. Ami az emberek szintjét jelenti, amit én hallottam mondjuk az elmúlt másfél évben az az volt, hogy nem kizárható az, hogy korábban ugye a piszes közmédia alatt mi volt például az embereknek a munkája, sorsa, stb. Ez abszolút személyes szinten, és ez alatt akár személyes bosszú is dőlt el. Ez pró-kontra egyébként így van. Tehát ebben tisztán látni elnézést úgy, hogy külföldön vagyok, tehát őző szempontjukból, tehát Magyarországról, úgyhogy nem ilyenként, szerintem nem lehet. Én ilyenkor hihetetlen módon rá vagyok utalva azokra az emberekre, akik kint élnek, és ők gyakorlatilag mindent is mondanak. Tehát a politikai spektrum mindkét oldalára kapok véleményeket.
Térjünk rá arra, amire az előbb már utaltál, hogy volt egy elég erőteljes adok-kapok, egy összefeszülés a eddig hivatalban lévő Duda elnök és Tuskék kormányzása vagy kormányzata között. Ebben milyen jövőt hozhat Navrocki győzelme, aki ugye szintén piszes, vagy hát a PISZ által volt támogatva, elnézést. Szerinted csökkenni vagy növekedni fog ez a feszültség a kormány és az elnök között, és ez hogyan lehet hatással a 2027-es választásokra majd?
Nem tudom őszintén. Tehát én azt alapvetően én a lengyel politikai életre egy racionális aktorként vagy racionális mezőként tekintek, ami lehet, hogy borzasztóan furcsa és hihetetlen naív. Én a következőt tudom mondani, hogy ugye Duda nem vétózta szét az elmúlt másfél évet, tehát voltak vétói, ez szám szerint azt hiszem 6 volt, itt egy volt kritikus, ugye ez a költségvetésnek a megvétózása, de azon sikerült túllendülni, illetve meg kell itt említeni azt, hogy mondjuk különböző, tehát a nagykövetek kinevezését például akadályozta, ami külpolitikai problémát okozhatott. Viszont abban a pillanatban, tehát hogyha onnan nézzük, és úgymond a rendszer oldaláról nézzük, hogy ha azt az erőt, vagy azt az erős Lengyelországot, amit mondjuk külpolitikában föl tud az ország mutatni, tehát nem véletlen az például, most megint lebontva a dolgot, hogy a lengyel-német viszonyrendszer az nem tapsra és nem csettintésre javult meg 2023-at követően. Tehát ott még mindig vannak dolgok, ennek megint vannak belpolitikai okai is, meg van más is. Hogyha ezt az erős Lengyelországot egy olyan elnöki magatartás alá fogja, vagy elkezdi alásni, ami ténylegesen a szétvétózásról fog szólni, azt az ország meg fogja szenvedni. Ez az egyik dolog. A másik, tehát visszautalva arra, hogyha egy duopólium, tehát a duopólium elutasítottság fennmarad a következő két évben, erre szerintem jó eséllyel, tehát erre azért esélyt látok, és ez jó eséllyel, ez nem fog megváltozni, akkor itt valahol az állam működőképessége a tét. Ha azt látják a választópolgárok, hogy az elnök, most bocsánat, Dafke mindent megvétóz, és az ország tényleg nem halad előre, és gyakorlatilag minden törvény úgy jön vissza, hogy dolgozzátok át, akkor az nagy valószínűség szerint be fog szivárogni a következő választási eredményben, és hogyha már eddig is azt lehet feltételezni, hogy ezek a szavazók mind a PU-t, mind a PISZ-t fogják úgymond büntetni, vagy be fognak szavazni másra, akkor ki is a harmadik erő jelen pillanatban az országban? Konfa?
Nagy kérdések. Azt szeretném, amire utaltál már, hogy bár a nem tudom, nyugati sajtóban volt egy ilyen keretezés az elnök választással kapcsolatban, hogy ez most egy kelet-nyugat választás, de hogy ez azért nagyon mérsékelten igaz, és alapvetően európai elköteleződésű a PISZ is, Navrocki is így nyilatkozott, illetve hát egyébként Tuskék sem restek az EU-ban a saját érdekeiket erősen képviselni. Szerinted annak, hogy most Navrocki lett az elnök, arra EU-s és nemzetközi szempontból milyen hatása lesz ezekre a kapcsolatokra?
Én egy kérdést látok, tehát az, hogy ugye Tuskék úgy lépnek föl, hogy gyerekek a nemzeti érdeket meg kell védeni, az szerintem egy teljesen természetes történet. Tehát tehát mondom itt arról van szó, hogy ha egyszer már fölkapaszkodtak valahova, ami gyakorlatilag pariban van mind a németekkel, mind a franciákkal, nem fogják magukat lefele indítani bármifajta lejtőn, tehát ők kihúzzák magukat, és egyenrangú partnerként próbálnak, vagy szeretnének. Szerintem nagyjából ez nekik egyébként sikerül is tárgyalni ezzel a két egyébként európai nagyhatalommal. Ahol van, tehát ez nem azt jelenti egyébként, hogy nincsen feszültség. Tehát vannak olyan dolgok, itt most talán a migrációs paktom jut itt kapásból nekem eszembe, de ahol azért letették a sarkokat, és azt mondták, hogy ezt nem fogjuk megcsinálni, viszont itt is megvan egy átkeretezés. Tehát ők megpróbálják ugye megtalálni ezt a közös platformot, ami a biztonságpolitikai érdekeik érvényesítésében, és ezek EU-s keretben történő értelmezésében vagy érvényesítésében merülnek ki. És itt lehet egy érdekesség, hogy jelen pillanatban nem feltétlen látom azt tisztán, és egyébként ez részben arra vezethető vissza, hogy Navracsics gyakorlatilag sötét ló. Tehát hogyha neki csak helyi beágyazottsága volt egy nem varsói, egyébként region, tehát nagyvárosban vagy megyeszékhelyen, akkor ugye az első kérdés az az, hogy és a stábját ki fogja adni? Tehát a PISZ mondja azt, hogy már nagyon szépen megnyerted, nagyon köszönjük, szuper, de az kis túlzással az utolsó elemzői most akkor mindenki tőlünk jön, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz. Vagy pedig mondjuk neki beleszólása lesz, nem tudom, egy-két embernek a kinevezésében, ez a jövő zenéje. Ami érdekes lehet az az, hogy jelen pillanatban az európai közös kül- és védelem politikát az befolyásolja, hogy az Egyesült Államok hogyan tekint a kontinensre. Ugye Navracsics egyértelműen egy amerikai szerepvállalás mellett, vagy Amerika fontossága mellett tette le a garast, viszont ez a junior partner véleménye egy nem egyenrangú kapcsolatban. Tehát itt ugye azok a kérdések, hogy az Egyesült Államok ténylegesen, ha igen, akkor milyen ütemben, hogy úgymond hagyja ott Európát, nem, erről nincsen szó szerintem, csak ez is picit cizelláltabb, és hogy gyakorlatilag a biztonságpolitikát a jelenlegi, illetve a leendő lengyel kormány, vagy bocsánat, kormány, a leendő lengyel köztársasági elnök intézményhez fogja kötni, vagy pedig eszköztárhoz, vagy eszközrendszerhez.
Nem tudom, hogy a nézők látnak-e, Zsombor, én most nem látlak, de továbbra is hallak.
Úgyhogy... Nagyon jó, elnézést a technikai problémáért.
Semmi gond. Úgyhogy akkor egy záró kérdést fel is tennék még, hogy a visegrádi országok és Magyarország szempontjából mit jelent ez? Ugye mondtad, hogy sötét ló, Navracsics, nagyon keveset lehet tudni még a működéséről. Van-e jelentősége az elnöki pozíciónak? Feltöltheti ezt Navracsics ilyen jelentőséggel, kifejezetten a régiós szereplők, és kifejezetten Magyarország és az Orbán kormány szempontjából?
Ugye, ami évről évre rendszeres módon megtörténik szám szerint, az szerintem egy 2-3-4 elnöki találkozó. Beszélve itt kétoldalú találkozóról, beszélve itt különböző regionális vagy egyéb csoportok ülésén történő összefutásról, vagy lehető, illetve hát arra, hogy egyáltalán lehetőség van, hogy a két köztársasági elnök találkozzon egymással. Itt ugye megint arról van szó, hogy a magyar köztársasági elnöknek kül- és védelempolitika effektív alakításába beleszólása nincsen. Tehát ha azt nézzük, hogy milyen effektív eredmények jöhetnek ki ezekből a találkozókból, ez azért nagyon sok szempontból limitálja a dolgot, hogy akkor ő mit tud csinálni, mit nem. És bocsánat, egyébként ezt a 2-3-4-et talán föl lehet hozni 5-6-ra, de annyira azért nem sok. Kérdés az, hogy tehát persze a szólamok szintjén biztos, hogy valami, vagy nagy inkább arra gondolok, hogy valami fajta valószínűséggel meg fog jelenni azt, hogy de jó, hogy akkor nem tudom, magyar-lengyel két jó barát. De hasonlóan az eddigiekhez nem gondolom azt, hogy feltétlen ez egyébként bármifajta, nem tudom, egyértelmű javulást okozna. Elméleti szempontból megint arról beszélgetünk, hogy azon regionális vagy egyéb együttműködésen, amikben a két ország részt vesz, vannak köztük olyanok, amik mondjuk nem biztonságpolitika centrikusak. És innentől kezdve ez egy hatalmas limitáció ebben a történetben. Tehát amikor még mindig zajlik a háború a szomszédban, akkor ez azért a mentalitást is alakítja, illetve nem tudom, egy idő után szerintem formátumtól függetlenül itt az fog előtérbe kerülni megint, hogy milyen effektív eredményei vannak egy-egy találkozónak.
Bocsánat, még egy záró utolsó utáni kérdést mégis muszáj feltennem, mert most is utaltál rá meg már többször visszamenőlegesen ez, hogy van egy elért pozíciója Lengyelországnak, amit igazából az, hogy vannak változások a kormányban, vagy az, hogy ki az elnök személye, az úgy tűnik, hogy nem befolyásol. Szerinted mi a legfontosabb tanulsága ennek a lengyel útnak, akár Magyarország számára? Mi az, amivel ők egy ilyen magasabb pozíciót el tudtak érni az európai közösségen belül a saját országuk számára?
Hosszú távú gondolkodás és tervezés. egy apróság ebből a szempontból, tehát amikor más a geopolitikai helyzet, most nem azt mondom, hogy mit lehetett volna Magyarországon csinálni, alapvetően ugye nem szoktam magyar dolgokat kommentelni, különösen nem azokat, amikhez nem értek, de amikor 18-19-ben már fölmerül az, hogy a lengyelek leszeretnének válni a Gazpromról a hosszú távú szerződések vonatkozásában, ugye 2022. december 31-ével jár le az az utolsó hosszú távú szerződés, amit nem vált, illetve nem újítanak meg. Tehát az, hogy ők a nagy mennyiségű orosz földgázról le akarnak jönni, azt alsó hangon egy 4 éves, szerintem inkább egy körülbelül 10 éves tervezés előzte meg. Ez érinti az infrastruktúrát, érinti a politikát, érint mindent. Még egy ilyen történet, ugye itt a területvédő erőknek a jövőjéről is beszélgetünk, általában európai biztonságpolitika, mondjuk Lengyelország vonatkozásában, a területvédő erőknek a létrehozása, fejlesztése 2016-ban kezdődött Lengyelországban.
Tehát hosszú távú tervezés és előrelátás, ezek valószínűleg elég jó tanulságok mindenki számára. Zöld Zsombor, külpolitikai szakértő, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és kicsit segítettél megérteni, hogy mi a jelentősége Karol Navrocki győzelmének. Köszönöm, hogy itt voltál, várunk máskor is.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok!
És nektek pedig nagyon köszönöm a figyelmet a ma reggeli adásunkban, ami egyébként nem az utolsó adás volt ma a Partizánon, este is fogunk jelentkezni, illetve a hét többi napján, ezen a héten is elég sok mindent láthattok majd, erről még érkezünk részletekkel a mai nap és a hét későbbi napjainak folyamán. Azért is vagyunk most ekkora erőfeszítésekben, hiszen, mint tudhatjátok, a kormány új törvénytervezete ellehetetlenítené, vagy legalábbis veszélybe sodorná a finanszírozásunkat. Ahhoz, hogy 2026-ban, a választási évben is kimagasló minőségű anyagokkal szolgálhassunk nektek, segíthessük a tájékozódásotokat, most a ti segítségetekre szükségünk van. Itt a képernyő alján találtok egy linket, ahol tudod anyagilag is támogatni a munkánkat. Kérlek, ezt tegyétek meg, ne késlekedjetek vele. Én Itzés Ambrus voltam, a Partizán szerkesztője. Papp Szilárd szerkesztő kollégám és az egész stáb nevében nagyon köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!